unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat. Az Unisex mai adásában a szokásostól eltérően két témánk is lesz. Az egyik a bioszociális régészet, és ez azon belül is egy speciális terület, ami gender kérdésből közelíti meg a régészetet, és az emberi maradványokat tanulmányozza, és ebből von le olyan következtetéseket, hogy mi volt jellemző akár több ezer évvel ezelőtt a férfiakra és nőkre. Ennek mentén fogunk sok kérdésről beszélgetni. A másik témánkhoz pedig egy pszichológust hívtunk, mert ugye már többször beszéltünk a tárgyasítás témájáról, de főleg inkább a társadalmi szempontból, vagy talán ugye a reklámok szempontjából, a média szempontjából, pszichológiai szempontból még nem beszéltünk erről, úgyhogy ez lesz majd a mai adásnak a két témája. Most viszont hoztam egy olyan témát, amiről Gellérttel fogunk majd beszélgetni. Ugye a Budapesti Dokumentumfilm Fesztiválnak az egyik filmjével foglalkoztunk, és láttam, hogy a vetítések alatt van egy gyerekmegőrző részlege a Dokumentumfilm Fesztiválnak, méghozzá olyan, amivel én nem tudom, lehet, hogy volt már ilyen, csak én nem találkoztam vele, de hogy én még ilyennel soha nem találkoztam, hogy nem egy olyan gyerekmegőrzőről van szó, ahova az ember csak úgy bedobálja a gyerekeit, aztán majd lesz valami, hanem két a Pető Intézetben végzett konduktor, az egyiknek plusz gyógypedagógus végzettsége van, és egy óvodapedagógus, tehát hogy 3 szakember vigyáz a gyerekekre, nyilván regisztrálni kell, mert pont azért ez a jó benne.
Miközben filmet nézed.
Igen, miközben a filmet nézed, tehát nyilván ez nem az, hogy 100 gyereket oda bedobsz, aztán majd lesz velük valami, de hogy én ilyenről még soha nem hallottam, és nekem ez annyira tetszett, hogy ilyen első felindulásomban oda is kommentáltam, hogy hát már eleve az, hogy az ötlet, hogy ez így eszükbe jutott, és hogy mennyire nagyon-nagyon jó lenne, hogyha több helyen, akár egy teljesen átlagos moziban, nyilván a színház az este van, de mondjuk ilyen nappali kiállításoknál mennyire marha jó lenne. És akkor nem az lenne, hogy az ember vagy nem megy el, mert kicsi gyerekei vannak, vagy az van, hogy végig azon stresszel, hogy a gyerekeinek mikor szakad el a cérna, és akkor már nem bírják mondjuk a kiállítást, vagy az akármit, és akkor tényleg az ember kizárja ezekről az eseményekről. Amúgy van olyan múzeum, ahol van ilyen Anya nézd, nem tudom, hogy van-e még, ez az Anya nézd című tárlatvezetés, ahol lehet vinni a gyereket, de mondjuk az kicsit, tehát akit ugye mondjuk magadra költsz, és akkor nyilván az arról szól, hogy ott anyukák vannak, és ott vannak a gyerekek, és akkor nem ciki, ha mondjuk a gyerek sír, meg félrevonulsz, meg ilyesmi, de nekem ebbe pont azt tetszik, hogy itt a gyerekre vigyáz valaki más, amíg én felnőtt módjára lehetek felnőtt másfél órát. Na, tehát, hogy igazából szerintem ez marha jó.
Igen, marha jó. Én azt gondolom egyébként, hogy nem tudom, hogy ez külföldön hogy van, mármint, hogy ott ez sűrűbben előfordul-e, hogy ilyen fesztiválokhoz jár egy ilyen szolgáltatás is, de szerintem ez elsősorban büdzsé kérdése szokott lenni. Ugyanakkor meg most, hogy belegondoltam ebbe, igazából az összes olyan rendezvény, ahol én hasonlóval találkoztam, tehát ahol volt a fő koncert, a fővetítés, a fő előadás mellett egy ilyen szitterkedős szolgáltatás is, azok alapvetően érdekes módon mind gyerekprogramok voltak. Tehát úgy voltak ezek kitalálva, hogyha a kisgyerek nem bírja a filmet per koncertet per színházi előadást, akkor nem tudom, egy másik teremben, vagy az előtérben, vagy valahol van ilyen játszóház. De ez igazából általában nem menti föl a szülőt, már mint hogy nem könnyíti meg a dolgát, mert ezek csak arra vannak kitalálva, hogy ha a fő program túl sok lenne a gyereknek, akkor mehet a játszó sarokba, vagy a játszó részre, de általában a szülőnek ugyanúgy oda kell vele menni, tehát csak annyi, hogy van valami program, és nem az van, hogy jaj, unod kisfiam per kislányom, menjünk haza. Hát igen, nyilvánvalóan szerintem ez egy következő szintje az ilyen rendezvény szervezésnek, amikor átgondolják azt, hogy a közönségük családos, nem családos, hogy tudnak-e plusz nézőket szerezni így, vagy esetleg mondjuk azoknak a nézőknek megkönnyítik a dolgát, akik eleve járnak ezekre a vetítésekre. De hát, hogyha ezen nincsen támogatás, meg leginkább nincs kitalálva, vagy ez nem szívügy, ez a része, szerintem egyszerűen nincsenek a szervezőknek lehetőségeik arra, hogy ezt organikusan, milyen teljesen egyszerű ötletként megvalósítsák, de hát az a jó ezekben, hogyha történik egy-két ilyen, akkor mondjuk ezen a fesztiválon nem tudom, hogy ebből akarnak-e rendszert csinálni a következő években, akkor lehet, hogy megtetszik más szervezőknek, és esetleg a logisztikája is ki lesz találva, mert mondom, én azt gyanítom, hogy ez inkább csak és kizárólag ettől függhet. Tehát én nem hiszem, hogy ez korábban nem jutott volna eszébe valakinek, csak ezt megcsinálni nem annyira egyszerű.
Én is azt gondolom, hogy ebben van egy ilyen szívügy dolog. Maga a gesztus, szóval, hogy nekem, ha bejön, ha nem jön, hogyha éppen mondjuk nem hallanak erről annyian, és nem használják annyian. Ha már valaki ezt elkezd, és tényleg esetleg átveszik mások, nyilvánvalóan büdzsé kérdése is, de azért azon gondolkoztam, hogy mondjuk most nem egy ilyen egy hónapos fesztivál esetében, de mondjuk egy három naposnál, azért nem egy olyan nagy összeg ez szerintem három szakembert három napra kifizetni. Szóval lehetne ebből valami jó.
Hát igen, ehhez elindul. Az kell, hogy a szervezőknek fontos legyen ez az ügy.
Mondtad is, hogy nem tudod, hogy külföldön mi a gyakorlat ezzel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban én sem tudom, nem is igazán van tapasztalatom, hogyha esetleg a hallgatóknak van, akkor várjuk a visszajelzéseket, hogy külföldön mennyire megoldott ez a gyerekkel programozás, stb. Dolog. Itt most abszolút nem ezekre a szoptatószobákra gondolok, meg a gyereksarkokra, mert azért szerintem az most már nálunk is elég sok van, hanem amikor az ember egy kicsit meg tud, hát most majdnem azt mondtam, hogy meg tud szabadulni a gyerekétől másfélre, de hát legyünk őszinték, igen, tehát hogy amikor másfél órára egy kicsit ki tud az ember kapcsolni, és valaki más vigyáz a gyerekére.
Hát meg esetleg a vásárlás közben is egyébként én a fővárosban nem azt mondom, hogy lépten nyomon, nem tudom, hogy belebotlok egy ilyen helybe, de a belvárosban többet is láttam mostanában. Amik nem ilyen őrült kalandparkok, tehát, mert ugye vannak ilyen játszóházak, ezt gondolom minden szülő ismeri, ki szereti, ki kevésbé, ahol ugye beereszted a gyereket, és akkor megy az ugrálóvárba, meg a nem tudom én hova. Nem, hanem ezek ilyen jóval kisebb helyek, nem is tudom, hogy mi az elnevezése ezeknek. Egyébként egy-kettőbe bele is lehet nézni, vagy hát bele lehet kukkantani, mert hogy a kirakat az ott van. Tehát tulajdonképpen látszik, hogy játszanak a gyerekek, és én nem álltam meg, nem olvastam el pontosan, hogy van-e ez a dolog, tehát hogy mik a feltételek, vagy meddig lehet, meg hogyan, de nekem úgy tűnt, hogy ezek a helyek, ezek kifejezetten amellett, hogy láttam, hogy lehet ott szülinapot is rendezni, meg tehát ki lehet bérelni magát a helyet, alapfunkciójában úgy üzemelnek, hogyha vásárolsz, vagy valami dolgod van, és mondjuk a gyermeked nyitott egy ilyen kalandra, hogy ott marad egy-két órát tulajdonképpen idegenekkel, szakképzett idegenekkel, akkor ott tudod hagyni. Ez szerintem egy fesztiváltól teljesen független is.
Igen, és azt gondolom,
tök
persze.
Jó dolog, mert hogy közben is kiderülhet, amikor nem tudom én, kommandozol a városban, hogy nyűgös a gyerek, vagy te is nyűgös, vagy mindketten nyűgösek vagytok, és akkor sokkal gyorsabban lehetne intézni dolgokat, tehát ez is tök nagy segítség. Ilyesmit egyébként láttam külföldön, szintén ilyen meglehetősen központi helyeken, amik nem tűntek ilyen vadulós játszóháznak, hanem kifejezetten ilyen gyerek megőrzőként funkcionáltak.
Azt nem mondtam el az előbb, és csak annyit, hogy ugye konduktorok, meg gyógypedagógusok is vannak ebben a csapatban, hogy ami nagyon fontos az, hogy sajátos nevelési igényű gyerekeket is lehet vinni ebbe a gyerekvigyázóban,
hát ami
a Dokumentumfilm Fesztiválon van. Igen, tehát hogy ez már nekem a dupla gesztus, amikor nem csak arra figyelünk oda, hanem hogy ugye egyszerűbb legyen a szülőknek a helyzete, hanem hogy azoknak, akik amúgy kisebbségben vannak, még pluszban segítenek hát, ezzel.
Ezt gondolom a fesztivál imidzséhez is hozzátartozik, hogy a dokumentumfilmfesztivál, ráadásul ennek a dokumentumfesztiválnak, de egyébként a többinek is, a verziónak is, meg a többinek is mindig fontos küldetése volt az, hogy ilyen szuperérzékeny filmeket mutassanak be, tabu témák legyenek feldolgozva, és nyilván, hogyha egy fesztivál nem csak a bemutatandó filmeken keresztül képvisel egy ilyen haladó álláspontot, egy ilyen empatikus érzékeny álláspontot, az nagyon-nagyon jót tesz a rendezvénynek is.
Abszolút nagyon jó kezdeményezés, de egy picit most akkor visszakanyarodva a külföldi példákhoz, nem ilyen gyerekvigyázással kapcsolatos példákat gyűjtöttem, de találtam egy cikket arról, hogy külföldön mi a szokás így szülés után, mikor kell mondjuk visszamenni, dolgozni, mik azok a szolgáltatások, amik elérhetőek. És hát elég nagy különbségek vannak. Németországban például a kórházban tovább tartják az anyát és a babát 5-10 napig. Most erről eldiskurálhatnánk megint, hogy most akkor ez jó-e vagy nem jó.
Én megmondom, ha jó a kórház, akkor igen, jó. Most ha nyilván, nem jó a kórház, akkor nem jó.
Én emlékszem, hogy nekem amúgy anyukám azt mondta, hogy ő rettegett attól, hogy hazaküldik velem, mert hogy ő biztonságban érezte magát, hogy ugye segítenek még ott az elején, meg neki nem élt már akkor anyukája, amikor én megszülettem, szóval nyilván Ez is egy másik szempont, hogyha ott valóban segítenek, akkor az tök jó. Én mondjuk nagyon vártam, hogy menjünk. Tehát, hogy nekem nem is segítettek egyébként semmit, úgyhogy örültem, hogy megyünk haza. Például Németországban van egy ilyen is, hogy reggeli után jön egy gyógytornász, aki megkérdezi, hogy szeretne a frissen szült anyuka mély összehúzódás segítő gyakorlatokat végezni, meg jön egy szoptatós nővér, aki mindent elmond a szoptatásról. Tehát ezek nagyon jó dolgok amúgy. Én konkrétan nem is számítottam arra, hogy mély összehúzódásaim lesznek, csak nem értettem, hogy miért vagyok nagyon rosszul. Ezen kívül pedig azt talán már elmeséltem, nem tudom, hogy nekem voltak problémáim a szoptatással, és hogy ezt van a magyar kórházakban is szoptatós nővér, akikkel legalábbis én találkoztam, azok nekem semmit nem segítettek, és akkor a szobatársamtól kérdeztem, hogy neki miért segítettek, és mondta, hogy hát azért, mert fizetett neki.
Adott ki, nekik, mondom, igen.
Amúgy, ha tudtam volna, lehet, hogy adok, mert mindegy, de hogy valahogy én erre már nem gondoltam azok után, hogy mindenkinek fizettem előtte. És szerintem ezek olyan alapvető dolgok, vagy talán már azt is felhoztam egyszer így az adásban, hogy a védőnőket miért nem tanítják meg erre, hogy a szoptatásban is segítsenek. Tehát, hogy ezek inkább mindig azt éreztem, hogy ilyen rutin. Jól vagy. Éltek. Megfelelő a súly a gyereknek. Jó, menjünk tovább. Szóval, hogy én ezt nem éreztem.
Igen, az ilyen típusú szolgáltatásoknak, egészségügyi szolgáltatásoknak Magyarországon, nevezzük így őket, én azt éreztem mindig, bár a gyerekem kapcsán a védőnő tök normális volt egyébként, de hogy még azon is, még rajta is azt éreztem, vagy azon a helyzeten is azt éreztem, hogy minthogyha, de ez nem csak erre a dologra igaz ebben az országban, hanem szerintem nagyon-nagyon sok mindenre. Kezdjük onnan, hogy olyan, mintha politikusaink minket kérnének számon, és ez nem fordítva lenne. És ez alapvetően szerintem ezekre a szolgáltatások igaz, hogy a védőnő is inkább, mintha téged ellenőrizne.
Hogy
te jól csinálod a dolgokat.
Igen, hogy
milyenek a körülmények, hogy te megfelelsz-e a vízfejű nagy államnak az elvárásainak. Tehát, hogy nem a segítségre, nem a kapcsolatra vannak ezek a dolgok nálunk kihegyezve, hanem inkább a tekintélyre, vagy a hatalomra, a számonkérésre, és igazából ez szerintem megakadályozza azt is, hogy maga a védőnő, mondom ezt most úgy, hogy természetesen maximális tisztelet illeti a védőnőket, de hogy valószínűleg az ő fejükben is inkább egy nem azt mondom, hogy az van, hogy hatóságnak gondolják magukat, de van az egésznek azért szerintem igen egy ilyen, nem tudom mit, hogyha amikor az ember nem is a rendőrséggel, de valóban valamiféle hatósággal találkozik, és hogy a védőnőnek kell megfelelni, és másodrendű vagy harmadrendű kérdés az, hogy egyébként neked milyen kérdéseid vannak, hogy te miben szeretnél segítséget. Ez nem hiszem, hogy ezek a dolgok egyébként a felszínen helyrehozhatóak, vagy megváltoztathatóak, mivel ezek is valószínűleg hosszú évtizedes folyamat után lettek olyanok,
ezt akartam
amilyenek.
Mondani, hogy lehet, hogy mi érezzük úgy, hogy számon vagyunk kérve, hogyha mondjuk a védőnő nem is úgy tette fel ezt a kérdést, de hát megszoktuk, hogy
Mert megszoktuk, hogy aki fölvesz egy karszalagot, érted, a trollin, vagy nem tudom én már, lehet, hogy nem is vesznek föl karszalagot, csak kitűzőjük van az ellenőröknek, annak valamiféle hatalma van felettem. És amikor kialakul, akár csak pszichésen, egy ilyen alá-felé rendelt viszony, és mondjuk az a nem is dolgozik a hatóság, most direkt nem mondok védőnőt, nem is dolgozik rajta, hogy ez az érzés lazuljon bennem, hogy valóban azt éreznem, hogy itt az adómér, meg a nem tudom, a társadalmi szerepvállásom azért, mert normális állampolgár vagyok, járnak nekem ezek a nem tudom én szolgáltatások. Szóval, hogy ilyenkor igazából az embernek szerintem eszébe se jut az, hogy ez az egész igazából ő érte van. Tehát nem mi vagyunk az egészségügyi rendszerért, hanem az egészségügyi rendszer van értünk. Valami el lett rontva valószínűleg az ember és a hatóság viszonyában, de az országban, és nincs igazából, nagyon-nagyon sok okból nincs helyre rázva.
Csak azért mosolyogtam végig, amíg beszéltél, mert eszembe jutott, amikor én az első védőnőnket eléggé kedveltem, egy fiatal lány volt, de nagyon aranyos volt, és ugye mi nagyon kínlódtunk az alvásával a kisfiamnak, és akkor egyszer már emlékszem, hogy állt az ajtóban, és akkor visszafordult, hogy na, és az alvással mi újság? Hát mondom, nem nagyon változott a dolog, nem tudom, hogy látott-e már Ági olyat, amikor a horror filmekben megölik a gyilkost, és akkor mindig azt hiszi az ember, hogy már megkönnyebbülhet, és akkor meghalt, de mindig felélet. Na mondom, így érzem magam, és akkor így, miután látom, hogy kikerekedtek a szemei, aztán végül is elröhögte magát, és akkor azon gondolkoztam utána, hogy most tényleg azt mondtam a védőnőnek, hogy tehát egy horrorfilmhez hasonlítottam a gyerekemet, meg az éjszakánkat, és egy gyilkoshoz hasonlítottam saját magamat a gyerekkel kapcsolatban, aki ugye mindig olyan, mintha elaludna, de aztán kiderül, hogy nem, mert kipattannak a szemei, mint a halottnak a horrorfilmekben, de hogy egyébként aranyos volt, meg vette a lapot vele, például én egyáltalán nem éreztem ezt, hogy ez ilyen számonkérés, viszont az, hogy fél percenként lecserélődnek a védőnőink, most már én is azt szoktam érezni, amikor ilyen éves státuszokra megyünk, és akkor minden csak is trigulázva van, és emlékszem az egyikre, aki mondta, hogy ez a gyerek, ez nem teszi le a sarkát, mondom, úristen, tedd le a sarkat, tedd le gyorsan a sarkat.
De és hány éves voltunk, nem tette le?
Pár éves volt, de egyébként valóban letette a sarkát, csak akkor éppen valami aranya volt, hogy igen, és akkor utána mondta, ja, jól van, letette akkor. És kicsit én is azt éreztem, hogy na most megbukunk.
Most ilyen text van.
Igen, aztán végül is nem bukunk meg. Na, de még akkor nézzük ezeket a külföldi példákat, hogy Nagy-Britanniában például az egészségügyi rendszer mind a várandós anyáknak, mind a kismamáknak biztosít ingyenes támogatást, ami nagyban segíti, hogy a szülés ne váljon anyagi értelemben vett lidérc nyomássá, és a kismamák kapnak segítséget, tanácsokat is babáktól. Most nyilván ehhez tudni kéne, hogy mennyi, gyanítom, akkor hatható segítséget kap, mert ezt ugye nálunk is ugyanígy el lehet mondani, de hagyjuk is, hogy nekem például mennyi volt. Hollandiában a szülés utáni első héten, pontosabban az első 8 napban a rendszer biztosít egy házhoz járó segítőt. Ő elsősorban nem orvosi segítséget nyújt, hanem megtanítja például a szülőknek a gyermekgondozás alapjait. Hát ez az, ami ugye, amikor még együtt éltek a generációk, akkor adott volt, meg biztosítva volt. Ez valóban tök jó pótolni. És
ez
elvileg,
is egyfajta védőnői szolgáltatásnak tűnik.
Igen, elvileg erre van a védőnő.
Kramzorg,
igen,
úgy hívják.
Ez a neve. Meg segít az anyáknak a szoptatásnál, és összességében átlagosan napi 4 órát tölt a családdal, de mondjuk én ettől egy kicsit rosszul vagyok. Tehát, hogy én nem szeretném, hogy egy idegen ember...
De gondolom
ember...
csak akkor, hogyha az ember kéri.
Hát remélem, mert én ennek nagyon nem örülnék. Kínában, ahogy mindig, most már tényleg többször előkerült Kína is az adásokban, nagyon régóta létezik a kismamáknak egy úgynevezett otthonmaradós hónap. Ennek elsődleges célja a pihenés és a babamama összeszokása, ami jól hangzik. Más kérdés, hogy ezt egy kicsit túltolják, legalábbis európai szemmel, mert nagyon szigorú szabályai vannak ennek. Az anyának ilyenkor ágyban a helye, a saját édesanyján és az anyósán kívül látogatókat sem nagyon fogadhat. Ja, Isten, nem akarok Kínában élni. De azt is meghatározzák, hogy csak meleg ételt tehet, ez mondjuk jó. Hát, hogyha én nem nászhatok ki az ágyból, viszont csak meleg ételt tehetek, akkor ez azt jelenti,
hogy nem lehet fürdeni, meg zuhanyozni 30 napig.
Nagyon jó.
De az miért?
Nem tudom. Úristen, nem tudom. És hogy nyáron is csak hosszú ujjú és hosszú szárú pizsamát lehet hordani, és nem szabad bekapcsolni a légkondit. És ennek tükrében is érdekes ez, hogy 30 napig nem lehet zuhanyozni.
De gondolom azért ezt nem, vagy ezek ilyen nagyon általános dolgok Kínában?
Hát én azt gondolom, hogy ahogy mindig szerintem mindenhol vannak, nagyon jó, ott sok hagyománykövető ember van, meg hagyománytisztelő
igen,
ember, de
hát
nyilván
különbség.
Ebben
de
is
hogy ez
vannak
egy ilyen
különbségek.
Hát ez egy hagyomány. Szerint,
na most van itt egy lista, ami szerint az észtek állnak az élen, az otthonmaradás, tehát hogy amíg mondjuk otthon lehet maradni a gyerekekkel, ennek a listának az élén az észtek állnak 166 héttel, mögöttük a szlovákok 164, a finnek 161, és aztán jön Magyarország 160. A csehek és a bolgárok is több mint 100 hetet maradhatnak otthon, úgy, hogy ugye kapnak valamiféle anyagi támogatást. A lista végén van például Svájc, itt rövid, nagyon a fizetett szabadság, összesen 14 hét, és csak alig valamivel több Spanyolországban és Hollandiában, ahol 16, valamint Máltán és Cipruson, ahol 18. Na egyébként én azért ezt is szóba szoktam hozni, amikor pont aztán francia ismerősökkel beszéltünk, akik nagyon hamar visszamentek a gyerek után dolgozni, de hogy tényleg azért az a 6 hét, ez nagyon kevés idő. Tehát ezt most, ha nem tudod családban megoldani, akkor ugye be kell adni valahova a gyereket, a betegségek, a kapcsolódás, nem tudom, szóval, hogy azért szerintem ez viszont akkor is, hogyha ez kevés pénz, amit mondjuk itthon kap az ember, vagy lehetne több, azért szerintem ez nem egy rossz dolog. Eleve az a tudat, hogy azt gondolod, hogy maradhatsz, tehát, hogy ez nálunk ez a szokás, és hogy nem érzed úgy magad, hogy te mondjuk egy léhűtő vagy, amiatt, mert el tudom képzelni, hogyha az lenne a szokás, hogy 14 hétig maradhatok itthon, akkor azt éreztem volna, hogy úristen, ez ciki, és nekem már mennem kéne. Svédországban már 1974-ben bevezették, hogy az apák is kivehetik a szabadság egy részét. Tehát ezt az apa szabadság, ez marha jó. Van egy barátnőm, aki egy multicégnél dolgozik, és ott is van, és ott fél éves az apa szabadság, és hogy ez úristen, mennyire jó lehet, hogy fél évig együtt van a család. Mindenkinek
és úgy is kiverti az apa, hogyha az anya is otthon van.
Aha, teljesen független, és hát, kapja a 100%-os fizetését.
Ez elég jó hangzik.
Ez őrült jó, szerintem. Ez borzasztó sokat, lelkileg is nagyon sokat segít, meg amúgy tényleg ez egy olyan időszak, ami később nem jön vissza, és valóban a legtöbb apuka kimarad ebből, hogy hogyha megvan a lehetőség ahhoz, hogy a babájához ugyanúgy tudjon akár kapcsolódni, és hát ugye ez nem csak a kapcsolódásban segít, hanem akár abban, amiről annyit beszélünk, hogy nem a nők feladata az éjjel fölébredéstől kezdve a minden a kisbabák körül, és hogy ez szerintem nagyon sokat segít abban, hogy ez így legyen megszokott egy családban, hogy ezt ugyanúgy tudja csinálni a férfi meg egy nő, hiszen ő is ott volt ebben az első fél évben, és tud segíteni.
Hát van két keze, feje, tehát mindene megvan hozzá, igen.
Nyilván ezekben az országokban is jó lenne tudni, hogy ezek a segítségek, amikről szó van, például ez a védőnőszerű hálózat, ez mennyire hatható segítség, mert egyébként a védőnői hálózat az teljesen unikális Magyarországra vonatkoztatva, de hát ezekből is kiderül, hogy ha nem is így hívják, de...
Igen, de máshogy hívják, és meghaladott. Mármint, hogy a miénkhez képest.
Igen, hát mondom, azért kéne látni, hogy akkor ez tényleg a gyakorlatban hogyan működik, és egyébként azt is el kell azért mondani szerintem a védőnők védelmében, hogy valaki védje meg a védőnőket is, hogy az is fontos, hogy az anya vagy a szülő mennyire együttműködő. Tehát, hogy azért nagyon sokszor velük is elutasítóak, vagy úgy vannak bele, hogy ne szóljanak bele, tehát, hogy azért ez egy nagyon
bonyolult
nehéz
dolog,
feladat megtalálni rá, hangolódni. Nyilván attól is függ, hogy két ember mennyire van összhangban.
Hát biztos Hollandiában is vannak olyan anyák, akiknek szólni kell, akiket figyelmeztetni kell, akik nem feltétlenül érettek, vagy nem feltétlenül úgy állnak hozzá. Én nem is erre gondoltam, hanem az alapálláshoz. És ha az alapállás változna, és nem csak a védőnőknél, hanem alapvetően mindenféle ilyen hivatalos rendszerekben, akkor valószínűleg a bizalom is egy kicsit nagyobb lenne. És akkor most következik a két beszélgetés, amiről a Bori már mesélt a műsor legelején. Az egyik a biorégészetről szól, dr. Anders Alexandra lesz a vendégünk, a másik felvételen pedig Kökény Tiborral beszélgetünk a tárgyasítás pszichológiai szempontból való megközelítéséről.
Dr. Anders Alexandra a vendégünk, aki régész, ráadásul ugye egy speciális területe van. Tulajdonképpen gender kérdésekkel is lehet régészként foglalkozni, vagy legalábbis bizonyos szempontból vizsgálni akár a nőket és a férfiakat egy adott társadalmon belül leletek, illetve maradványok alapján. Egy kicsit meséljen nekünk erről, hogy mégis hogyan, és hogy egyáltalán ez a szempont hogyan jutott eszébe, mert hogy nem túl gyakori ez.
Nem túl gyakori, és nem is túl régi. Az, hogy a társadalmi nemekkel, gender kérdéssel foglalkozik a régészet, az ugye szorosan összefügg azzal, hogy amikor a társadalomtudományok elkezdtek foglalkozni az élő közösségek ilyen típusú kérdéseivel, tehát a 60-as, 70-es évek Amerikájáig kell visszamennünk, amikor a gender téma felmerült, a nők helyzete fölmerült, és az ezzel kapcsolatos kérdések, és lassan ezek a kérdésfelvetések átkerültek a régészet időszakába is, tehát hogy az elmúlt időszakok közösségeiben lesz, hogyan is volt, mert jó, megismerjük a saját közösségeinket, de hogy volt ez régen. Magyarországra ez a szemléletmód, vagy ez a kérdésfelvetés nagyon későn érkezett meg, igazából az én első tanulmányaim voltak azok, amelyeket azt lehet mondani, hogy a magyarországi őskor kutatásba ezt bevezették.
És akkor egészen pontosan milyen módszerekkel vizsgál, és ebből az aspektusból mi az, amire kíváncsi?
Szerencsére elég sokféle szinten lehet a társadalmi nemeket, nőket, férfiakat tanulmányozni. Az egyik maga a tevékenység, hogy milyen tevékenységeket végeztek az elmúlt korszakokban az emberek. Ezek a tevékenységek nyomait pedig a csontvázon tudjuk megfigyelni. A erős, ismétlődő, hosszú ideig tartó fizikai aktivitás, az izmok, azok a csontvázon is nyomokat hagynak, és ezeket lehet tanulmányozni. Össze lehet hasonlítani azt, hogy a jobb vagy a bal kezet használták erőteljesebben. Össze lehet ezt hasonlítani azt, hogy a férfiaknél vagy a nőknél erőteljesebb ez a fajta elváltozás. De a lábakon a mozgás kifejtette aktivitást is lehet kutatni. Lehet nézni azt, hogy például egy mennyit térdeltek az emberek ebben az időszakban. Ugye nagyon sok tevékenység, például az őrlés tevékenysége, azt térdelve végezhették az emberek, tehát ez a térdizületek elváltozását okozta, ezt meg lehet nézni, ugyancsak így összehasonlítva, hogy férfiak és nők, és még egy csomó egyéb része van az emberi csontváznak, ahol ilyeneket lehet figyelni, például be lehet menni a csontváz belsejébe, így időzőjelesen, és mikroanyagokat feltárni, amiből például a táplálkozásra vonatkozóan tudunk adatokat szerezni, meg lehet a stabilizitópok segítségével, meg lehet azt mondani, hogy az illető ott születette, ahol eltemették, vagy hogy életében esetleg merre járt. Ki lehet azt mutatni, hogy milyen táplálékokat evett, tehát nem azt, hogy paprikás csirkét mondjuk az, vagy tehát nem ilyen szinten, hanem hogy szénhidrátban vagy fehérjében gazdagabb volt-e a táplálkozása. A szénhidrát az ugye sok gabonát és zöldséget jelent, a fehérje pedig tejet, tejtermékeket és húst, állati fehérjét. Tehát ez a csontváz szintje.
Például szerintem ez a táplálkozás, vagy legalábbis úgy sejtem, hogy ez egy fontos szempont lehet a nemek összehasonlításában, hogyha egy konkrét kutatást veszünk, amit Magyarországon történt, akkor ott miket tapasztalt? Csak azért mondom, hogy valószínűleg egy jó szempont lehet, hogy el tudom képzelni, hogy különbség volt a között, hogy milyen falatok jutottak a férfiaknak, és mondjuk milyen falatok jutottak a nőknek.
Igen, a polgári régió temetkezéseivel foglalkozom, ez egy közösség, amelyik 5. évezredben élt polgár környékén, és a stabilizatóbb elemzéseknek köszönhetően tudjuk, hogyha nem is volt nagy, túl nagy eltérés a férfiak és a nők táplálkozása között, de úgy tűnik, hogy a nők jóval kevesebb fehérjét és több szénhidrátot fogyasztottak, mint a férfiak. Ez egyébként egy nagyon általános őskori kép, jól illeszkedik ebbe a mintázatba. Úgy tűnik, hogy az elmúlt időszakokban a férfiak több fehérjéhez jutottak, és a nők pedig kevesebbhez.
Ez akár már gyerekkorban is lehetett egy különbség, hogy mikor a fiú gyerekeknek jutottak a táplálóbb falatok.
Úgy tűnik, hogy a fiúkat, kisfiúkat hosszabb ideig szoptatták, mint a lányokat. Ez azért fontos, mert ugye az elválasztás időszaka az még ma is, meg később, korábban még inkább egy nagyon veszélyes időszaka az ember életnek, hiszen akkor egy ilyen átmeneti helyzetben van, elveszti azt a biztonságos táplálékot, amit az anyatej jelent, és át kell állni egy újra. És úgy tűnik, hogy ebben a polgári közösségben, az újkőkorban a kisfiúkat így különböztették meg.
Ennek, hogy akár a fiúkat megkülönböztették ebből a szempontból, meg annak is, hogy a férfiak több húshoz jutottak, egy hierarchikus háttere van, vagy az, hogy a férfiaknak erősebbnek kell lennie, tehát hogy a fizikumukat jobban meg kell támogatni, mi lehet e mögött?
Ehhez segítséget nyújt a kulturális antropológiai tanulmányok, és itt is inkább az első feltételezést támogatják, tehát a legtöbb közösségben a férfiaknak nagyobb presztízse van, mint a nőknek.
Minden esetre ez mindenképpen érdekes abból a szempontból, hogy ugye mi ebben a műsorban nagyon sokat beszélünk erről a hierarchiáról és a társadalmi különbségekről, és hát nem vagyok megdöbbenve ezen a válaszon, még akkor is, ha nem lehet 100%-os biztonsággal mondani, de hogy nagyon erős azzal szembesülni, hogy ez ilyen régóta, tehát hogy ez ennyire régóta van, és hogy mi arról beszélünk, hogy hogy lehetne ezen változtatni azon, ami több ezer éve így van, szóval, hogy ezek tényleg ilyen nagyon régóta kőbevésett dolgok. A táplálkozáson kívül mik azok a különbségek, amiket nők és férfiak között a kutatások során megfigyeltek?
Más volt a viseletük. Legalábbis más viseletben temették el őket. A 5. évezredi közösséggel foglalkozom, ezt a magyar szakirodalomban késő neolitikumnak nevezzük. Ezt megelőző időszak, a középső neolitikumban, ott a temetkezésekben nem találunk olyan különbségeket a férfiak és a nők között, mint amit ebben a késő neolitikus időszakban. Megkülönböztetik őket már a rítusban is, tehát hogy hogyan helyezték el a sírba a holttestet. A férfiakat a legtöbb esetben a jobb oldalukra fektetik, a nőket pedig a bal oldalukra fektetik, és egy egészen más tárgyakat raknak melléjük. Vannak olyanok, amelyek mind a két nemnél előfordulnak, de vannak olyanok, amelyek csak nőkre és csak a férfiakra jellemzőek. A csak nőkre vonatkozó egyik jellegzetesebb tárgy, egy ilyen tengeri kajló gyöngyökből fűzött övlánc, vagy csípő lánc, ami nagyon sok esetben a nőknél előfordul, a férfiaknál pedig egy kőbalta. És nem beszéltünk még azokról, akiket nem tudunk hová sorolni, mert ugye csak férfiakról és nőkről. Ott is meg lehet találni azokat, akik valamilyen módon kilógnak ezekből a közösségből. Olyan férfi módra eltemetettek, akikről kiderül, hogy antropológia alapján nők, és fordítva. Tehát nem sok, de vannak ilyen esetek, ami mindenképpen arra hívja fel a figyelmünket, hogy nem lehet ilyen binárisan szemlélni a világunkat. Tehát ahogy a mostani világunk is nagyon-nagyon sokféle, ugyanúgy a több ezer évvel ezelőtti világ is nagyon sokféle volt, és sokszínű.
Tehát akkor ennek valószínűleg ez a sokféleség lehet az oka, és nem mondjuk a társadalomban betöltött szerep, mert most csak azon gondolkodtam, hogyha egy női testet férfi módra temetnek el, annak akár lehet egy ilyen társadalmi jelzésű oka is, hogy ő mondjuk valamilyen oknál fogva kiemelkedett a többiek közül.
Hát vagy kiemelkedett, vagy pedig egy férfi szerepet töltött
vezetői
be.
Vezetői szerep, vagy valami ilyesmi.
Nem feltétlenül vezetői, de egy férfi szerepet töltött be ebben a közösségben, és vannak férfiak, akik meg, vagy biológiailag férfiak, akik inkább a női szerepeket, de az az érdekes, hogy ezekből a kivételekből úgy tűnik, hogy sokkal több nőből lesz férfi, mint férfiból nő. És ez is lehet, hogy arra utal, hogy a férfiak két dologra utalhat. Egyrészt a női szerep az egy jóval nyitottabb szerep, szóval sokkal többféle utat lehet benne bejárni, de arra is utalhat, hogy talán a férfi szerep az magasabb presztízsű, tehát abból kevesebben akarnak lejjebb menni.
Köszönjük szépen dr. Anders Alexandra régésznek, hogy a vendégünk volt. Testtárgyasításról és egy kicsit a feminizmusról, illetve hát a vegetáriánusok hozzáállásáról is, vagy kapcsolódásáról is lesz szó most a következő percekben Kökény Tibor pszichológussal. Ugye a testtárgyasításáról, főleg amikor elkezdődött az unisex, ugye ezeket az alaptémákat vettük át, most azóta van, hogy mélyebbre megyünk, meg egy ilyen szerteágazóbb témáink vannak, de szerintem a testtárgyasítás az egy abszolút alapvető kérdése a női egyenjogúságnak, és mi akkor egy reklámszakemberrel beszéltünk a reklámokról és a reklámokban előforduló testtárgyasításról. Pszichológiai szempontból nem beszéltünk még. Na, hát ugye most azért mondtam itt három szót, mint a, ugye benne volt ugye a vegetáriánusok kapcsolódása is. Egy picit vezessen be bennünket, hogy pszichológiai szempontból hogy érdemes megközelíteni ezt a kérdést, és hogy hogyan kapcsolódnak ide ezek a eléggé különbözőnek tűnő fogalmak.
Igen, igen. Valahol ez ilyen szociológiai szintről indult, tehát társadalmi szintről indult, mert hogy a feminizmusnak az egyik irányzata és áramlata az, amelyik ezzel elkezdett foglalkozni 90-es években nagyjából. És ez már a harmadik áramlata a feminizmusnak. És az, hogy a nőknek legyen szavazati joguk, és legyenek egyenlőek a bérek, tehát hogy ez már 100 éve ugye a terítéken volt, de hogy egy ilyen finomabb szintén meg mindig van egyfajta ilyen megkülönböztetés, vagy van egyfajta hát különbségtétel ugye férfi és nő között, viselkedésbeli, mentalitásbeli, tárgy és ember, mit látok, tehát hogy ezek között. És hogy erre kezdtek el fókuszálni ezekben a megközelítésekben.
A múltkori beszélgetésben említett ön egy dolgot, ami most így hirtelen eszembe jutott, mert hogy azt vélem, hogy talán ide kapcsolódik, hogy a nők azok emberekhez kapcsolódnak, leginkább a férfiak meg tárgyakhoz. Akkor ennek az egész tárgyasítás fogalomkörnek, vagy motivumkörnek, akkor alapvetően ilyen nagyon-nagyon mély gyökerei vannak ezek szerint a férfi pszichében.
Igen. Úgy tűnik, nem csak a férfi pszichében, hanem ez általában az emberi pszichében, de hogy a férfi tendencia az, hogy a tárgyakat látjuk, és hogy a tárgyakat veszük észre, és azokat akarjuk megváltoztatni, és a külvilág felé így kapcsolódunk. Ez valószínűleg az első kőbaltát nem egy nő alkotta meg, és a mai napig ugye megnézhetjük, hogy a mérnököktől kezdve a nem tudom én, tehát hogy kvázi ezek a szakmák abszolút domináltak ugye a férfiak által, míg mondjuk a tanári szakma az ugye sokkal inkább ugye az emberi kapcsolatokról szól, és sokkal több ugye a nő, tehát ezeket is tudjuk. Tehát, hogy igen, az emberi pszichében ott vannak ezek az alaplenyomatok, de hogy maga az, hogy hogyan látunk dolgokat, tehát hogy a struktúrával van ezen tárgyak által. És hogy amikor valamit el akarunk érni, az nem mindegy, hogy egy emberen keresztül valamit el akarunk érni, vagy pedig az emberi testen keresztül akarunk, és itt elkezd elválni a két dolog egymástól, és innentől vannak, vagy bukkanhatnak fel ugye a problémák. Tehát, hogyha az autóreklámnál maradunk, akkor teljesen világos, hogy nem azt a nőt nézzük, hogy vajon neki milyen traumái lehetnek a gyerekkorában, és ő hanyadik lehet a születési sorrendben, hanem azt nézzük, hogy milyenek a domborulatai, és milyen hosszú a combja. Kicsit tovább is lehet ezzel menni, mert hogy ez nem kizárólag a női testre vonatkozik, hiszen ugye már a 50-es, 60-es évektől elindult mondjuk a testépítésnek a kultusza, aminek ugye, tehát ez egy ilyen teljesen különálló sportággá vált, és jeles képviselői vannak mondjuk, mint Arnold Schwarzenegger, és ott ugyanez érvényesül, tehát ott nem az embert nézzük a színpadon, amikor éppen pózolnak és ugye beállnak, hanem azt nézzük, hogy mekkora a bicepsze, meg milyenek a nem tudom, a combizmai, meg a válla, meg a nem tudom én milyen.
De szerintem azt nem is feltétlenül azért csinálják, vagy legalábbis nem tudom, lehet, hogy csak hozzám nem talál rá, de hogy ezt nem azért csinálják, hogy mondjuk egy nőnek tetszenek, vagy hát ugye egy terméket adjanak el, de ugye a termékeladásnál is arról van szó,
maga
hogy tetszik a nőnek.
Maga a testépítés ideája a
hát termék. Én úgy érzem, hogy ezt magának csinálja, hogy ő minél izmosabb legyen, vagy hogy versenyezzen a férfival, de hogy nem feltétlenül a nőnek szól, amíg mondjuk egy termék eladása, vagy ami nekem most eszembe jutott, az a, hát mivel én ezzel szocializálódtam, ugye ezek a 90-es évek fiú és lány csapatai, hogy mi a kettő között a különbség, és most így végigpörgettem a fejemben, mert hogy én még emlékszem, amikor az előző adásban beszéltünk erről a témáról, akkor nagyon bele akartam azt magyarázni, hogy de hát én is tárgyasítom azzal a férfit, hogy mondjuk a fiú csapatban 5 összeválogatott fiú van, akik különböző karakterek, és akkor mindenkinek valaki tetszik külsőleg. Na de ami szerintem alapvető különbség azért a kettő között az, hogy ezeknek a dalszövegei is ugye mindig arról szólnak, hogy majd hogy az örökké szóló szerelem és a gyerekvállalás az még mondjuk ritkábban jön be, de hogy ezek ilyen nagyon mély érzelmek a videóklippekben is arról van szó, hogy mondjuk megkérik a kezét a lánynak, vagy tehát hogy mindig van benne valami érzelmi ráhatás, holott mondjuk megnézzük a lánycsapatokat, az mindig a szexről szól. Tehát, hogy igazából én most így pörgetem végig a fejembe a lány dalszövegeket, de hát viszonylag nehéz lenne férfi rajongókat gyűjteni úgy, hogy majd örökké együtt élünk. És közös azt gyerekünk lesz. Igen, a szeresd a testem, és nem a szeresd a gyerekem, bébi. Tehát, hogy nem jött volna be ennyire.
De egyébként a női csapatokra, legalábbis én így figyeltem meg, nagyjából ugyanazok a sztereotípiák vonatkoznak, mint a férfi, mint a fiú csapatokra, tehát ugyanúgy kell lenni egy rossz fiúnak, kell lenni egy ilyen, nem tudom én, ártatlan, kinéző, ilyen kölykös, vagy ilyen kicsit ilyen babás lánynak, egy sportosnak, tehát ott itt nem feltétlenül a nemi sztereotípiák működnek, hanem a karakter sztereotípiák.
Ezek külsőségek, én külsőségeknek gondolom, és hogyha azért mondtam a dalszövegeket, meg a videóklippeket, hogy viszont az érzelmi töltet, az abszolút a fiú csapatoknál jön szerintem sokkal inkább elő. Tehát, hogy a nőkre lehet az érzelmekkel hatni, mondjuk, hogyha akár a nőknek szóló reklámokat nézzük meg, akkor megint csak visszakanyarodhatunk ide, hogy a tárgy és az érzelemnek a különbsége, vagy az emberhez kapcsolódásnak a különbsége.
Igen, igen. A reklám, a filmipar, ezek abszolút tudják és tudatában vannak, hogy az ember az pszichológiailag hogyan épül fel. Tehát, hogy hol kell azokat a gombokat nyomogatni, ahol ahol megveszem az autót, ahol meghallgatom azt a zenét, vagy elmegyek még egyszer arra a filmre, és nagyot borzongok, és társai.
De ha ezek a, bocsánat, ha ezek a, ennyire megváltoztathatlanok, vagy ennyire nagyon régen van jelen az emberi pszichében, akkor azok az elmozdulások, amiket most láthatunk, akár a reklámiparban, a testpozitivitással kapcsolatban, az, hogy most már olyan modelleket is lehet látni, akik ilyen plusz szájzosak, meg egy kicsit a reklámok is kezdenek arról szólni, hogy nem feltétlenül az esztétikai, vagy nem az a fajta esztétikai minőség legyen csak menő, vagy cool, amit eddig gondoltunk, de akkor ez egy szélmalomharc, tehát vissza fogunk mindig térni oda, hogy a nők tárgyasítva vannak a férfiaknál, meg a hatalom.
Meg azok, bocsánat, azok nőnek szóló reklámok, tehát hogyha belegondolsz, ez nem a férfit akarja megfogni, hogy ott van a teltebb nő, ez ugye főként szerintem, amit a legtöbben ismerünk, ugye ez egy ilyen szappan márka,
igen,
ahol a leggyakrabban
elő szokott. De adaptálják már ezt azért nyomokban, ide-oda, nyilván nem a sportkocsihoz,
valószínűleg nem,
de akár, igen, akár még
az is bekövetkezik. Én szerintem az, hogy valakit, aki molettebb és nem tudom, tehát így megszólítják, az azt jelenti, hogy oké, már kimaxoltuk azt a réteget, akit az óránál keresztül lehet vezetni arra, hogy vedd meg, mert akkor te is szép leszel. Igen, hanem kimaxoltuk ezt, és akkor nézzük meg még ami van, a maradékot, és akkor szólítsuk meg azokat is, akik egyébként nem erre buknak, meg lehetetlennek tartják azt, hogy egyébként ők olyanok legyenek bármikor is.
De ezek akkor elmozdíthatatlan dolgok? Igazából ez volt a kérdésemnek a lényege.
Én nem vagyok egy optimista ember ilyen szempontból. Tehát én azt látom, hogy az egyénnek van esélye, de hogy a mostani társadalmi folyamatok az egyelőre belátható időn belül, nem tudom, pár száz éven belül, én nem hiszem, hogy akkor át fognak úrani, hogy itt eljön a Kánaán, és minden szép és jó. Pozitív folyamatokat mindenképpen látok és érzékelek, de összességében az, hogy az a biztonságra törekvő, ösztönös, struktúrált, hierarchikus berendezkedés, ami 50-100-200 ezer évvel ezelőttől származik, és benne van az emberi társadalmakban, hogy azok most nem kaptak más, tehát nem kaptak más értékrendet, hanem kaptak rengeteg energiát azzal, hogy kőolajhoz jutottunk és társai, és rengeteg technológiát kaptak. Ez azt jelenti, hogy most nem kőbaltával csapdossuk egymást, hanem tankokkal, meg nem tudom én, rakétákkal lövöldözzük egymást lényegében. Tehát ez a változás, hogy minőségi változást én nem látok ebben az egész folyamatban.
Abba szerintem azért mindenképpen van, hogyha most megint egy ilyen nagyon profán dolog jutott eszembe, hogy azért az mondjuk, hogy a striptease, meg a női test mutogatása az mindig a nőkhöz, tehát a test mutogatása az a mesztelenség, az a kukkolás, meg ez a része, ez mindenféleképpen a nőhöz kapcsolódott, mert mint a nő a szereplő és a férfi a néző, és hogyha nincsenek is úgy elterjedve, főleg Magyarországon, de hogy mondjuk már eleve az, hogy csippendélek lehet, tehát, hogy már a férfiak is csinálják ugyanezt. Bevallom, hogy én követek egy ilyen csapatot a Facebookon, és szoktam nézni a videóikat, de hát, hogy olyan szinten a klisékre építenek, hogy tehát tulajdonképpen ebben van egy kicsit ilyen báj is, amíg a nőnél csak a szexualitás van, hogy ők saját magukon röhögnek. Én azért sokszor ezt érzem, tehát, hogy ők így kinevetik ezt az egészet. Tehát lehet, hogy a nők amúgy meg nem nevetik ki, én azért így szoktam ezen. De hát, hogy mégiscsak ezek is valamelyest előrelépések afelé, hogy nem tudom, hogy kivettük ezt egy ilyen női bugyorból.
Igen,
mert
igen.
Hogy...
Így mindenképpen. A másik oldala viszont azt hiszem, hogy ez a ilyen globális oldala, hogy az össz internet letöltéseknek a 25% az pornófilm. Igen. Tehát hol tartunk? Ez egyben azt is jelenti, hogy ott, amit produkálnak, mármint, hogy láthatóvá tesznek, az megint azt jelenti, hogy megerősíti azt a fajta alapkonstellációt, és ugye azt a fajta alaptanulás, hogy a testet nézem, tárgynak nézem, és én egy-két dolgot olvastam, hallottam erről az egész témáról, és hát nem biztatóak az irányvonalak, tehát hogy egészen komoly társadalmi feszültségeket tudnak okozni, tehát Japánról hallottam, hogy ott mik vannak, meg hogy mennek a pornófilmek kapcsán, tehát hogy tényleg azért nagyon, igen, a Csipendélek, ők most megmutatják azt is, hogy van a másik oldal ennek az egész történetnek, de hogy azt ápoljuk, hogy ez a fajta látásmód, ez a tárgyias látásmód, hogy ez maradjon. Ami szerintem inkább hatalomkérdés és egyfajta manipulációs lehetőség ilyen szempontból, és hát ez valószínűleg nagyon jól is használják világszerte. Pici információ, ami még talán tovább viszi az egészet. A Balkánon, horvátoknál, szerbeknél a nőket, ugyanúgy, ahogy nálunk csaj, vagy nem tudom.
A puska? Arra gondol?
Úgy hívják, hogy riba, hogy hal.
Igen. Én tudok, azt nem tudom, hogy az hogy van, de én úgy tudom, hogy a puska is egyfajta szinoníma. Aha. A nőre.
És egy picit, hogyha én nem visszatudunk kapcsolni a legelejére, ahonnan kiindultunk, tehát hogy ezek a feminizmusnak a harmadik korszakában jellemző megnyilvánulások, ezek ebből indultak. Ezek azt hozták létre, hogy nézték azt, hogy a reklámokban, a művészetekben, a filmekben, hogy a női testet, hogy azt hogyan használják ugye ilyen mindenféle eladásra és mindenféle ilyen gazdasági előnynek a megszerzésére, és hogy ez abszolút, ugye, abszolút patriarchálisnak tűnik az egész gondolkodásrendszerünk, működésünk, társadalmi struktúra, tehát hogy ilyen láthatatlanul mindenünnen ez jön. És hogy ők, itt megint a halról jutott eszembe, szóval, hogy a nőt, azt mondjuk én láttam abban a könyvben, ami nagyon jól, és rengeteg képet, meg rengeteg idézetet, meg mindent behoz, tehát hogy ott mondjuk volt egy disznó, és annak a különböző részei, ami ugye fogyasztásra szánnak, hogy azok úgy fel voltak ugye vonalazva, térképezve, melyik nem tudom, egy combja meg nem értek hozzá, és hogy mellé volt rakva egy nő, aki ugyanígy fel volt, hogy hívják, fel volt térképezve, és a határok, hogy igen, innentől van a combja, innentől van a fara és társai, és hogy ezeket a finomságokat kezdi el kiemelni mondjuk ez az irányzat. És az egyik, amire így konkrétan emlékszem, és ez szerintem nagyon kézenfekvő, amikor azt mondjuk, hogy visszatérve Schwarzeneggerhez, amikor azt mondjuk, hogy milyen a biceps, hát az egy izom. Hogyha ugyanez a tányéron van, akkor mit mondunk? Hát akkor már hús. Tehát, hogy elveszti a személyességét, és lesz belőle egy tárgy.
Aha, értem.
Tehát, hogy odabent másképpen gondolkodunk az egészről, és ők ezt domborítják ki.
Minden esetre, hogyha lehet valami konklúzió ennek a beszélgetésnek, akkor én legalább annak örülök, hogy Magyarországon nem hívják halnak a nőket, úgyhogy mindennek van valami előnye. Igen, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Kökény Tibor pszichológusnak, hogy a vendégünk volt. A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, hallgassanak bennünket vissza a Klubrádió weboldalán és a különböző podcast megosztó felületeken is.
Üdvözlő Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.